Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház vasárnap tartja országszerte a Péter fillérek gyűjtését a templomokban. A hívek a Ferenc pápának felajánlott támogatással segíthetik az egyház karitatív jelenlétét világszerte, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Azt írták, az ukrajnai háborús helyzet, illetve a többi fegyveres konfliktus és az egyéb nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsék a pápa tevékenységét, az egész világra kiterjedő karitatív misszióját. Tavaly a Magyar Katolikus Egyház 78 millió forintnyi adományt küldött a pápa céljaira, tették hozzá. Újabb tömegsír feltárása kezdődött meg Mohácsnál. Várhatóan több mint 150 csontváz és számos tárgyi emlék kerül majd elő a Mohácsi Nemzeti Emlékhely negyedik számú tömegsírjának nemrég indult feltárása során. Közölték a több hónapon át tartó munkálatokat végző szakemberek. Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója elmondta, a sátorhelyi emlékhelyen a jelenlegi ismeretek szerint 5 tömegsír található, azok közül a kormányzat támogatásával 2 feltárását végzik el. A magyar fogyasztók védelme és a körülmények tisztázása érdekében az igazságügyi miniszter hatósági ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelmi hatósági feladatot ellátó Budapest főváros kormányhivatalánál több olyan légitársasággal szemben, amelyek az elmúlt napokban tapasztalt járatincidensek kapcsán érintettek voltak, tudatta az igazságügyi minisztérium. Tuzson Bence, az igazságügyi tárca vezetője elmondta, a magyar emberek biztonsága a nyaralásuk, utazásuk és a sporteseményekre való eljutásuk során is kiemelten fontos. Évről évre egyre rosszabbak a fiatalok egészségi és fittségi adatai, egyre többen túlsúlyosak, ezért az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság azt a célt tűzte ki, hogy olyan mozgásformákat találjanak számukra, amelyeket szívesen űznek. Révész Máriusz államtitkár erről azon a szerdai budapesti sajtótájékoztatón beszélt, amelyen bejelentették, hogy az államtitkárság az idei évben 10 millió forint támogatást nyújt a Magyar Repülőkorong Szövetség sportág népszerűsítő és a képzést segítő program sorozatához. Hozzáfűzte, élményt kell nyújtani a fiataloknak ahhoz, hogy azok is szívesen mozogjanak, akik eddig keveset, vagy egyáltalán nem tették. Gratulálok Karácsony Gergelynek, hogy a kúria elutasította az indítványát. A saját beadványának elutasítása után talán senki nem ünnepelte még úgy a független magyar bíróságokat, mint ahogy most ő teszi, írta Vitézi Dávid a közösségi oldalán. A második helyen végzett főpolgármester jelölt Karácsony Gergely azon közlésére reagált, amely szerint a kúria helyben hagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését. Nem lesz megismételt választás, így ő marad Budapest főpolgármester a következő 5 évben is. Vitézi Dávid, aki az LMP Zöldek és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület jelöltjeként indult a választáson, azt írta, a kúria döntésének a korábbi általam bemutatott visszásságokat érintő része kapcsán a határozat jogi értékelését követően az alkotmányjogi panasz lehetőségét fenntartom. Badacsony és a badacsonyi kéknyelű nélkül a magyar kultúra nem lenne olyan, mint amilyennek ismerjük, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Badacsony Tomajon. Arra kérve a Hungarikum Bizottságot, hogy vizsgálja felül június közepén hozott döntését, és ismerje el a badacsonyi kéknyelűt önálló hungarikumként. Navracsics Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetének badacsonyi kutatóállomásán tartott tájékoztatón úgy fogalmazott, nem csak elhibázottnak, hanem érthetetlennek is tartják a Hungarikum Bizottság elutasító döntését, hiszen a badacsonyi kéknyelű minden olyan kritériumot teljesített, amely a hungarikummá nyilvánítás előfeltétele. Azzal, hogy a Hungarikum Bizottság a badacsonyi kéknyelűt önállóan elismeri, a tokai aszúhoz és az egribi kavérhez hasonlóan olyan jóvátételt hajthat végre, amelyet a badacsonyban élők megérdemelnek, emelte ki Navracsics Tibor. Heves zivatarok veszélye miatt másodfokú narancsriasztást adott ki Somogy és Veszprém vármegye egyes járásaira a Hungaromet ZRT. Az MT-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a riasztással érintett dunántúli járásokban a következő órákban heves zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Végül a részletes időjárásról: erőteljes marad a felhőképződés, délfelől észak felé haladó záporokra, zivatarokra számíthatunk, amelyeket jégeső is kísérhet. Erős viharos széllökések csak a zivatarok környezetében lesznek. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek válthatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
A 44. Halálka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat: Ferenci György és az Első Pesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár András halljátok. Mai vendégünk Tóth Andrea, a Viaszakra utazási iroda utazás szervezője, idegenvezetője lesz, akivel beszámolunk az áprilisi magyar nemzeti zarándoklatról, a jelenleg is tartó ferences jubileum sorozatról, zarándoklatokról, a 2025-ös szent évről, illetve mottójáról is lesz szó. Tartsatok velünk, érdemes! Tóth Andreát, a Viaszakra utazási iroda utazás szervezőjét és idegenvezetőjét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
Szeretettel köszöntelek, kedves András, és nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit is.
Nagyon sok érdekes témát hoztunk a mai napra is. Jövő évben szent év lesz. Kezdjük ezzel. Mit is jelent az, hogy szent év?
A rendes szent év, helyesebben fogalmazva talán hagyományos esetben a szent év, negyed századonként következik, 25 évente hirdet meg a katolikus egyház főszentévet. Egy teljes esztendőn át tart a szent év, amely során ugye a pápák által, vagy a pápa által meghatározott feltételek mellett teljes búcsú nyerhető a zarándokok számára. Ugye a szent évet a Szent Atya nyitja meg, és majd zárja be ünnepélyes keretek között. Egy piciket történelem csak, talán két gondolat erejéig, mert hogy nagy múltra vezethető vissza a szent év, vagy a szent évek története. Ugye először 1300-ban 8. Bonifác pápa hirdette ki a katolikus egyház első szent évét, akkor a meghirdetése bullával kezdődött, és a megnyitása 1500 óta pedig a szent kapu kinyitásával történik.
Mikor történik majd ez? Melyik hónap, melyik napján?
Ferenc pápa már meghirdette a 2025-ös szent évet. Ünnepélyes keretek között 2024. december 24-én a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával veszi kezdetét ez a szent év, és tart egészen 2026. január 6-áig Vízkereszt ünnepén fog véget érni.
Gondolom, nagyon sok zarándokot várnak ebben az évben is, vagy még többet, mint általában.
Valóban még több zarándokot várnak jövőre Rómába. Ez számukban kifejezve körülbelül 30 millió zarándokot jelent a jövő évben.
Ti is készültök, gondolom, többször is, tehát lehetőség van nálatok is jelentkezni egy-egy ilyen útra.
Természetesen. Mi már közé tettünk egy felhívást a honlapunkon a csoport szervezők és a plébános atyák számára. Pontosan azért, hogy akik azt tervezik, hogy a jövő évben, a szent évben fölkeresik Rómát, és bennünket, az utazási irodánkat szeretnék megbízni az zarándoklat megszervezésével, időben tudjunk nekik szervezni, és időben tudjuk lefoglalni a szállásokat, mert hiszen tudjuk azt, hogy Rómában is a szállások kapacitása véges, és már most nagyon nagy érdeklődés mutatkozik ugye a különböző szállások iránt, legyen ez akár zarándokház, legyen ez akár a különböző típusú szálloda. Nyilván időben kell lefoglalnunk az autóbuszokat, amennyiben autóbuszos utazásról van szó, és hát természetesen a repülőjegyeket, mert autóbuszos, repülőgépes utazások egyaránt lesznek.
Április végén is jártatok Rómában, említsük meg a magyar zarándoklatot.
Valóban, április végén a Magyar Nemzeti Zarándoklat keretei között jártunk három zarándokcsoporttal Rómában. Ugye Ferenc pápa tavaly évben 2023-ban Magyarországon tett látogatást. Ez a látogatás azt gondolom, hogy igazán nagyhatású látogatás volt mindannyiunk számára, és ez a nagyhatású látogatás indította el a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjait, hogy szervezzünk, hirdessünk egy magyar nemzeti zarándoklatot Rómába, mint egy, tegyünk egy visszalátogatást a Vatikánba, és így mondjunk hálát Ferenc pápa magyarországi látogatásáért. És hát erre aztán idén április 23 és 25-e között került sor. Nagyon sokan voltunk, valamivel több mint 1200 magyar zarándok vett részt a különböző szervezett lelki programokon, és nem csak ugye a magyarországi zarándokokat kell érteni, hanem határainkon túlról is érkeztek utasok, akár Ausztriából, Felvidékről, Erdély különböző területéről.
Találkoztatok a Szentatyával?
Természetesen. Ez volt, azt gondolom, hogy a háromnapos zarándoklat csúcspontja. Ugye a zarándoklat nyitó szentmiséje a lateráni Szent János főszékes egyházban volt, másnap következett a falakon kívüli Szent Pál bazilikában a szentmise ünneplése, és a harmadik napon pedig csütörtökön a csúcspontja az egész ünnepség sorozatnak, amikor pápai magánkihallgatáson fogadta a magyar zarándokokat Ferenc pápa. Magánkihallgatást követően pedig a Szent Péter bazilikában ünnepeltük a szentmisét dr. Erdő Péter bíboros úr vezetésével.
Mit mondott a pápa nektek?
Tehát maga az egész délelőtt, hogy így mondjam, óriási élmény volt. Ugye kezdődött azzal, hogy aznap reggel, illetve hajnalban, tehát nekünk már nagyon korán kezdődött a nap, hogy időben érkezzünk a Vatikánba, a Szent Péter térre, hiszen ott egy hosszú biztonsági ellenőrzésen kellett minden zarándoknak keresztül mennie, de ezt nagyon praktikusan és jól megoldották ott a Vatikánban és a svájci gárdisták, hiszen a magyar zarándokok számára egy külön sor, egy külön vonal volt fönntartva. Átestünk ugye ezen a biztonsági ellenőrzésen, és a gárdisták kísértek be bennünket a 6. pálterembe, ahol a magánkihallgatás történt. Amíg várakoztunk a Szentatyára, a rózsafűzért imádkoztuk közösen, majd aztán megérkezett Ferenc pápa. Mondanom sem kell, hogy óriási taps és üdvrivalgással fogadtuk a Szentatyát, illetve lengettük felé azokat a kis fehér sálakat, amelyek a magyar zarándokoknak egy ilyen jó megkülönböztető jelzés volt. Ferenc pápa, amikor megérkezett, ezzel a hangos felkiáltással köszöntött bennünket, Isten hozott magyarul. Fantasztikus érzés volt ezt hallgatni, majd természetesen olasz nyelven folytatta a katekézést. Egy rövid tanítást mondott nekünk, és ebben is nagyon jó volt hallgatni azokat az 1-2-3 magyar mondatot, amelyet tényleg olyan szívből intézett felénk. Több magyar boldog, szent életszentségét elevenítette föl Ferenc pápa, és állította, mint egy követendő példaként elénk. pápai magánkihallgatás pedig a pápai áldással zárult.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, sanctifice tuum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, che dimitte nobis levita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem
Andreával, a Viaszakra utazási iroda utazás szervezőjével, idegenvezetőjével beszélgetek. A zene előtt szó volt arról, hogy a 2025-ös év szent év, mi a jövő év mottója, vagy van ilyen címmondat?
Természetesen a 2025-ös szent év jelmondata a remény zarándokai. Azt gondolom már ez is sokat mondó, és maga Ferenc pápa, hadd idézzek három gondolatot Ferenc pápától, mert hogy így fogalmaz a szent évvel kapcsolatos egyik levelében, hogy mindent meg kell tennünk, hogy mindenki visszanyerje az erőt és annak bizonyosságát, hogy nyitott lélekkel, bizakodó szívvel és messzire tekintő elmével nézhet a jövőbe. És az utóbbi évek eseményei szinte kötelezik az egyházat arra, folytatja Ferenc pápa, hogy rámutasson arra a reményre, amely a többi isteni erénnyel együtt, mint a hit és a szeretet, a keresztény élet alapját képezi.
Hogyan is működik a szervezés, engedj be a kulisszák mögé minket, tehát gondolom az igényekhez igazítjátok az utakat, tehát hogy van egy csoport, aki megkerestiteket, vagy meghirdettek egy pontra, egy időpontra, és akkor már akár évről évre visszajárók vannak nálatok.
Mind a két eset él, és mind a két eset működik. Már miután közzétettük ezt a felhívást ugye a honlapunkon is, hogy akik szeretnének bennünket megbízni az arándoklatok megszervezésével jövőre, ezt jelezzék időben, hogy valóban színvonalas és megfelelő szálláshelyeket tudjunk ugye lefoglalni, és talán ez a legfontosabb. És ennek megfelelően ugye erre a felhívásunkra, hogy így mondjam, már nagyon sok plébános atya megkeresett bennünket, és hát képzeld el, hogy már jövőre, mint egy, ha jól tudom, 16 vagy 17 római zarándok csoportunk kerül szervezésre. Ezek nyilván egyéni megkeresésre történnek, egyéni elképzelés alapján. Tehát egyeztetünk a lelkivezető atyával, hogy neki mi az elképzelése, hogy csak Róma és Róma nevezetességeit tekintsük meg, vagy esetleg Róma környéki városokat, kegyhelyeket, szentek helyeit keressünk föl. Tehát ez mindig így történik, egyrészt, hogy egyéni elképzelés megkeresés alapján, másrészt pedig vannak úgynevezett standard római programok, amelyeket meghirdetünk, és ez országosan, illetve határaikon túlról is bárki számára hozzáférhető. Tehát ilyenekre kell gondolni, csak hogy egy-két példát mondjak. Ugye van a klasszikus Róma, amikor Róma és ugye a főbb nevezetességeket keressük föl. Aztán én nagyon kedvelem például a Róma haladóknak programunkat, mert itt nem csak a közismert nevezetességeket, Kolosseum, Fórum, Románum, stb. Keressük föl, hanem olyan különleges, ritkán fölkeresett, ritkán látogatott templomokat, amelyek mégis különlegesek, és valamiért ugye azt látnia kell a zarándoknak, vagy ellátogatunk a katakombákba például. Tehát ez egy picit az örök város alap nevezetességein, hogy így mondjam, túlmutat. És természetesen akkor, amikor autóbuszos zarándoklatokat tervezünk, Róma és Róma plusz, ugye valami esetében, ilyenekre kell gondolnunk, és ezeknek a tervezete már a honlapunkon elérhető. Például Róma plusz Dél-Olaszország, tehát Róma, Nápoly, Nápoly környéki nevezetességeket keresünk föl, vagy például Róma, illetve Toszkán tájak barangolásával, akár Siena, Pisa, Firenze, stb. Tehát sokféle lehetőség közül választhatnak a kedves zarándokok.
És választhatnak idegenvezetőt is, ugye?
Természetesen, és azért ez nagy öröm számunkra, hogy a csoportszervezők, ugye a lelkivezető atyák mindig igénylik azt, hogy igen, egy zarándoklat vezető, egy idegenvezető is kísérje ugye a csoportot. Tudjuk azt ugye, hogy a plébános atyák nagyon jól jól ismerik Rómát, többen kint tanultak Rómában, tehát nekik igazán nem okozna problémát az, hogy most egy római zarándoklatot levezényeljenek, hogy így mondjam, de ők is biztonságban érzik magukat, hogy az utazási iroda részéről valaki ott van, képviseli az irodát, és ugye a különböző ilyen szervezési dolgokban, ügyes-bajos dolgokban, mint szobabeosztás, stb. Segítséget tudnak nyújtani.
Mennyire kell utána nézni egy-egy helyszínnek? Gondolom, nagyon sokszor jártál például Rómában, vagy akármelyik zarándok helyet említhetném, és fejben van az összes információ, de utána kell nézned egy-egy út előtt? Hogy szoktad ezt csinálni?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és sokszor megkapom ezt a kérdést a zarándokok részéről is, amikor ugye szóba kerül, hogy gyakorlatilag én mindenfelé kísérek és vezetek csoportokat. Tehát legyen az akár Róma, Fatima, Medjugorje, Csesztohova, és valóban Európa, hogy így mondjam, minden irányába. Hát nyilván ez egyrészt már a rutin, hogy így mondjam, hiszen most már 23. éve dolgozom a turizmusban, és foglalkozom zarándoklatok szervezésével, zarándok csoportok kísérésével. Nyilván nagyon sok olyan úti cél van, nagyon sok kegyhely, város van, ahol már számtalanszor jártam, ugye Lourdes, Róma, Fatima, és valóban, ha most kipottyantanának akár a repülőből, vagy akár a buszból kitennének, tehát nem okozna problémát, hogy én ott feltaláljam magam, és bárkit ugye elkalauzoljak. De nyilván számomra is vannak olyan új úti célok, új városok, ahol még nem voltam, és nyilván ezekre nekem is fel kell készülni, de ez új kihívást jelent számomra is, és nagyon szeretem, és új ismeretanyaggal gazdagodom ezáltal én is.
Lehet korábbi beszélgetésünkben szó volt róla, de milyen területek, települések vagy helyszínek vannak a bakancslistádon, ahol még nem jártál?
Vannak, és egyet szeretnék most a néhány közül kiemelni, az Andalúzia, Spanyolország déli része. Engem nagyon vonz az a terület, ahol egyébként még nem jártam, bár Spanyolország tényleg minden területét, minden vidékét bejártam, északtól kezdve Közép-Spanyolország, és tényleg sok felé, de valahogy ez a déli terület mindig kimaradt. Nagyon különleges az ottani mor, ugye az arab kultúra nyomában járni, amelyek teljesen jó állapotban megőrződtek. Hát bízom abban, hogy egyszer még sikerül eljutnom és felfedezni ezt a csodálatos vidéket.
Gondolom, hogyha sokat utazol és sok időt töltesz külföldön, néhány szó, mondat ragad is rád az adott nyelvből. Hány nyelvet ismersz?
Hát erre a kérdés, hogy hány nyelvet ismerek, valóban, ahogy mondtad, hogy igen, ragad az emberre egy kis nyelvtudás. Például ugye Olaszországban elég sokat járok, és azért már néhány ilyen alap dolgot, kifejezés, mondatot, stb. Sikerült ugye elsajátítanom. De én azt gondolom, hogy az angol, a francia nyelv, ha nem is teljes tudásával nyilván, de azért el lehet boldogulni, és teljesen jól szót értek bármilyen országban.
Thank you.
A folytatásban beszéljünk a Ferences jubileum sorozatról. Miről is szó lesz?
Ferences jubileum sorozat, amely elkezdődött már a tavalyi esztendőben, és ez tart 2023-tól 2026-ig. Ferences jubileum sorozat jegyében, és a 800 év távlatában, és a 800 év bűvöletében, hogy így mondjam, kell, hogy gondolkodjunk ennek kapcsán, hiszen 2023 a tavalyi évben 800 éve történt, hogy Szent Ferenc reguláját harmadik Honorius pápa bullájával megerősítette. Ugyancsak a tavalyi esztendőben már 800 éve történt az a jeles esemény, amikor Grecsóban Ferenc a társaival megünnepelte a szent misztériumot, azt a szent éjszakát, amelyen a kis Jézus megszületett. Tehát innentől kezdve állítunk, ugye Betlehemet, neki köszönhető a betlehemezés szokása. Az idei év 2024 az megint csak egy fontos dátum, mert hogy 800 éve kapta meg Alverna hegyén imádságos csöndben Szent Ferenc a stigmákat, Krisztus sebeit. Jövőre 2025 a naphimnusz csodálatos alkotásának a megírása, ugye, amely Ferenc nevéhez kapcsolódik, 800 éve történt, illetve ugye jövőre lesz ennek 800 éve. Engem egyébként csak egy gondolat erejéig, ez mindig nagyon megdöbbent, és mély megrendüléssel tölt el, amikor a naphimnuszra gondolok, hogy milyen körülmények között írta meg Ferenc ezt a csodálatos alkotását, hiszen gondoljunk abba bele, hogy Ferenc akkor már nagyon beteg volt. Különböző betegségektől volt a teste meggyötört állapotban, szinte megvakult, nem volt képes érzékelni a napvilágot, sem a tűzvilágosságát, semmit. Egy egyszerű gyékényen feküdt, egy nagyon egyszerű kis gyékény kunyhóban, ahol már a mindenféle rágcsálók, ekerek, stb. A teste körül a kunyhójában szaladgáltak. És Szent Ferenc képes volt hálát adni mindenért, a teremtett világ szépségéért az Istennek, és ilyen körülmények között vetette papírra, hogy így mondjam, a legcsodálatosabb alkotását, a naphimnuszt, amelyben ugye annyira jól látjuk és érzékeljük, hogy a teremtett világ minden szépsége az Isten dicsőíti. És aztán majd 2026-ban 800 éve lesz Szent Ferenc boldog halálának, erre fogunk majd emlékezni.
4 hónapja tart a szezon, ugye? A zarándokok tapasztalatait szerint mi alapján választanak helyszínt?
Ez érdekes, és ennek ez ilyen több összetevős történet, úgy látjuk, és az a tapasztalatunk, mert hogy a Mária kegyhelyek mindig vonzóak, mindig vonzó úti célok, és az ilyen zarándoklatok, amelyek a Mária kegyhelyekre indulnak, legyen az akár Lourdes, a portugáliai Fatima, Medjugorje, az ausztriai Máriacell, nagyon hamar megtelnek, és hogy így mondjam, teltházzal indulnak. Tehát ugye azt gondoljuk, valóban a szűzanya tisztelőinek nagyon nagy a tábora, nagyon nagy a serege, és örömmel jönnek a Mária kegyhelyekre. Na most az ilyen tematikus utak, mint az imént említett Assisi Szent Ferenc nyomában, Pietrelcina és Szent Pió atya nyomdokán, talán azok érdeklődnek jobban, akikhez közel áll mondjuk akár a ferences lelkület, hogy így mondjam, jobban ismerik Pió atyát valami kapcsán, hogy így mondjam, jobban tisztelik, és nyilván ők kelnek útra, hogy jobban megismerjék az adott szentet, illetve hogy az ő nyomdokain járjanak. Viszont amikor van egy-egy jeles esemény, akár például a római nemzeti zarándoklat volt, vagy bízunk abban ugye jövőre a szenti, ez mindig felkelti a zarándokok érdeklődését, és mindig nagy az érdeklődés ezekre az utakra, örömmel kelnek útra, azt látjuk.
A közeljövőből említsünk meg néhány helyszínt, ahová még lehet jelentkezni.
Talán a legközelebbi ilyen programunk, ahová vannak még szabad helyek, ez Medjugorjéban a Mladi Fest, ugye az ifjúsági világtalálkozó, ez augusztus első hetében kerül most megrendezésre. Több csoportot indítunk, autóbuszos utazások, ezekre vannak még szabad helyek. Szoktuk mondani, hogy erre az alkalomra, erre a különleges alkalomra nem csak a fiatalokat várjuk, akiket egyébként ugye megszólít ez a program, hanem minden korosztályból várjuk a kedves zarándokokat. Aztán a nagy érdeklődésre való tekintettel, ha már ugye említettem a fatimai kegyhelyet, szinte minden fatimai csoportunk megtelt, és ezért jött az igény, hogy akkor november elején hirdessünk még egy repülős fatimai zarándoklatot. Galó Gábor atya lelkivezetésével november 6 és 11 között, tehát repülős fatimai utat indítunk. Nagyon szépen beindult egyébként a jelentkezések létszáma, úgyhogy ha valaki szeretne jönni, akkor még időben tud gondolkodni és jelentkezni. Szeptember elején pedig Szent Pál apostol nyomában Görögországban hirdettünk repülős utat, arra ugyancsak vannak még helyek, illetve még egyet hadd említsek meg, ha már Rómát is ugye mondtuk, tehát Rómában folyamatosan vannak útjaink, és az október végén induló út, ami október 21-től indul, az miskolci indulású autóbuszos római csoport lesz, Varga Lóránt atya lelkivezetésével. Erre is vannak még szabad helyeink.
Mondjunk elérhetőségeket, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését.
A www.viaszakra.hu oldalán minden programunkat részletes programmal, jelentkezési feltételekkel elérnek a kedves zarándokok, illetve a 0620 500 50 50-es telefonszámon szintén szívesen adunk felvilágosítást.
Andi, köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Tóth Andrea, a Viaszakra utazási iroda utazás szervezője, idegen vezetője. Én munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, a szerkesztőt Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 9. részét halljátok.
Balikó összeszedte magát. Valamit tennie kell, akkor is, ha ilyen szerencsétlenül alakult minden. A sarokban tornyosuló ládák irányából neszezést hallott.
Balikó vagyok! Rumini, itt vagy? Kapitány úr! Sebestyén, Fecó!
Újabb neszezés volt a válasz.
Azt hiszem, eltörött a lábam. Meg se tudok mozdulni.
A neszek erősödtek.
Rumini, ti vagytok ott egyáltalán? Nem tudtok beszélni?
Balikó fellélegzett. A kopogás Ruminival használt jelük. Csínyeik elkövetése közben, amikor nagyon veszélyes hangosan beszélni, kopogással szoktak jelt adni egymásnak. Az egy koppintás az igen, a kettő nem. Világos, hogy Rumini nem tud most beszélni, ezért kopog.
Bekötötték a szátokat? Meg is vagytok láncolva? Őrök nincsenek? Akkor jó, megpróbálok oda kúszni valahogy. Au! Nagyon fáj a lábam!
Balikó megállt pihenni, aztán tovább vonszolta magát.
Nem látok semmit. Kopoghatnál, hogy merre vagy?
Rumini halk kopogásokkal jelezte Balikónak, merre kusszon. Nagy keservesen végre eljutott a földön ülő Ruminihoz. Mancsával végig tapogatta barátját, megkereste a szájába gyömöszölt rongyot, és kirántotta Rumini szájából.
Köszönöm, cimbora! Már majdnem megfulladtam. Gyorsan vágd el a köteleket, majd én megkeresem a többieket. Nincs nálam kés. Meg a láncot úgysem viszi. Csak a többieken van lánc. Ez itt sima kender. Van nálam egy bicska, ha be tudsz nyúlni a zsebembe, kiveheted.
Balikó hamar megtalálta Rumini bicskáját, és szétvágta a madzagot. Rumini fájdalmasan dörzsölgette mancsait ott, ahol legjobban elgémberedett, aztán nagy nehezen feltápászkodott. Kiráncigálta a kapitány, Sebestyén és Fecó szájából is a rongyot, hogy végre ők is levegőhöz jussanak.
Mi van a hajón?
Balikó röviden beszámolt a Zúzmara törpék támadásáról.
Összesen 12-en vannak. Annyival simán boldogulnánk, ha váratlanul rohannánk le őket.
Erre gondoltam én is. Azért másztam le ide, hogy kiszabadítsalak titeket.
És hogy akarsz kiszabadítani?
Gondoltam, kiveszem Rumini zsebéből az állkulcsát, és azzal nyitom ki a lakatokat.
Nincs nálam az állkulcs. Elhozhattad volna a vascsöppentőt. Mindegy, megpróbálom a bicskámmal.
Várj, Rumini, ne!
Nyugalom, nem a tyúk szemedre célzok.
Rumini bedugta a bicskáját a kulcsjukba. Abban a pillanatban hatalmas csengésbongás hangzott fel, szinte belesüketültek.
Ettől féltem. Az ércmanók olyan lakatot készítenek, amit csak kulcsal lehet kinyitni. Máskülönben lármázni kezd, hogy riassza a gazdáját.
A fedélzeten lábdobogás hallatszott.
Balikó, el kéne bújnod.
Nem megy.
Hol a kalap?
A fejemen volt. Biztos elgurult, amikor leestem.
Rumini két ugrással az ablak alatt termett. Az egyik ládából kiállt egy szög, ezen akadt fenn a kalap. Rumini leakasztotta a viharvert fejfedőt a szögről, és gyorsan elfújta a mécsest. Odafönt kinyitották a raktárajtót, és zúzmara törpe katonák siettek le a lépcsőn. Hatan érkeztek, élen a kapitány. Körülállták a foglyokat, puskájukat rájuk szegezték. Egyikük megragadta Balikó karját.
Hát, te mit csinálsz itt?
Eltörött a lábam.
Hogy szedted le magadról a köteleket?
Balikó csak pislogott, nem tudta, mit válaszoljon. Fecó gyorsabb volt, rögtön megértette, hogy a zúzmara törpék nem vették észre a cserét. Nem tűnt fel nekik, hogy Rumini helyett valaki más hever a padlón. Az ő szemükben csak egy kölyök esett foglyul, aki most érthetetlen módon kiszabadította magát.
Ügyes gyerek ez! Ha ő nem segít, már rég megfulladtunk volna a szánkba dugott rongyoktól.
Hogy törted el a lábad?
A sötétben megbotlott valamiben.
Nem téged kérdeztelek.
Elestem is, kifordult a bokám.
Lavina, halszem! Ti itt maradtok örködni. Leküldök egy láncot. Kötözzétek meg vele a kölyköt. Gyerünk, mindenki vissza a fedélzetre, Lavina és halszem itt maradnak. Bagó, te hozzol nekik vacsorát és néhány takarót.
A katonák összecsapták a bokájukat. A parancsnok, Minusz és Bagó felmentek a lépcsőn, hogy vacsorát hozzanak a raboknak. Lavina, halszem és kucsma fegyverrel a kezükben lent maradtak a raktárban. Bagó nyitva hagyta a raktárajtót, hogyha étellel teli kézzel visszatér, ne kelljen a kilincsel bajlódnia. A kapitány és Sebestyén aggodalmas pillantásokat vetettek a raktár sarkai felé. Vajon hol lehet Rumini? Miután Rumini a láthatatlanná tévő kalappal a fején kiosont a fedélzetre, első útja a hálókabinhoz vezetett.
Ha bejutok, a vascsöppentővel már gyerekjáték lesz kiszabadítanom a többieket.
Hirtelen erős szellő csapta meg, ezért gyorsan a kalapjához kapott. Felfedezte, hogy ott, ahol a szögön fennakadt, hosszan beszakadt az anyag.
Elég neki egy kis rántás, és teljesen végigreped. Akkor aztán biztosan oda a varázs ereje. Meg kéne varni, hogy ne szakadhasson tovább, mert ha észrevesznek, akkor már senkit sem tudok kiszabadítani. Megkeresem Fecó varrókészletét, és megvarrom a kalapot. Ez most a legfontosabb.
Nem habozott. Bicskájával pár pillanat alatt kinyitotta a lakatot, és benyitott a szobába. Mindenki az igazak álmát aludta. Rumini lábujjhegyen Fecó és Tubák emeletes ágyához osont. Megfogta Fecó zsákját, és felkapaszkodott a létrán. Az alsó ágyon Tubák nagyokat horkolva aludt. Rumini a párna alól előhúzta Fecó tartaléklámpáját, a zsákot kiborította a takaróra, hogy megkeresse a varrókészletet. Először is a sirály síp akadt a mancsába, amit Ivola küldött a papájának. Rumini hirtelen elhatározással a zsebébe csúsztatta, aztán folytatta a kutatást. Hamarosan rá is bukkant egy kis teknős páncélból készült dobozkára, amiben tűt, cérnát és néhány gombot talált. Befűzte a cérnát, és nekilátott a munkának. Óvatos, apró öltésekkel dolgozott, igyekezett minél kíméletesebben bánni a varázsszövettel. Hamarosan elkészült. Elégedetten heveredett végig az ágyon, fejére húzta a takarót, és pillanatok múlva már az igazak álmát aludta. Hajnalban az őrök felébresztették, és a fedélzetre terelték a matrózokat. Mindenki kapott egy bögre teát, aztán kezdődött a munka. Ruminit senki sem vette észre Fecó ágyában, a kisegér pedig olyan mélyen aludt, hogy csak déltájban ébredt fel. Felöltözött, fejébe nyomta a kalapot, és elindult, hogy körülnézzen. Azaz csak indult volna, mert a hálóterem ajtaja kívülről zárva volt.
Se baj, gyerekjáték lesz kijutni.
Azzal öklével teljes erővel megdöngette az ajtót. Félrehúzódott és várt.
Biztos benéz valaki, hogy ellenőrizze a szokatlan zajt. Ő meg ez alatt szépen kisurran a nyitott ajtón.
Milyen egyszerű az élet, ha valaki láthatatlan?
Az ajtó ki is nyílt, és két kommandós lépett be rajta előre szegezett fegyverrel. Rumini elindult feléjük, hogy legyen ideje kiosonni, mielőtt újra becsuknák az ajtót.
Állj! Ne moccanj!
A zúzmara törpe egyenesen Ruminira irányította a puskáját.
Fel a kezekkel, nyavajás!
Rumini megtorpant. Ki lehet itt a kabinban rajta kívül? Kire céloznak a katonák? Csendesen megfordult és hátra nézett.
Még egy mozdulat és keresztül lőlek!
Rumini érezte, ahogy végig fut rajta a rettenet. A gyomra egy pillanat alatt a torkában dobogott. Ez a két katona őrá szegezi a fegyverét. Vagyis látják őt. Hiába díszelek fején a befoltozott láthatatlanná tévő kalap. Lassan, mintha álmában mozogna, felemelte a mancsait.
Lehet, hogy a varrástól vesztette el varázserejét a kalap.
Megúsztad a délelőtti munkát, de most majd behozod. Indulás a fedélzetre! Ez a posztulvacak minek a fejedre?
A zúzmara törpe egy mozdulattal leverte Rumini fejéről a kalapot.
Lódulj!
Ordas meglökte Ruminit, és az ajtó felé hajtotta, hátának szegezett puskával.
Szedd a lábad, kölyök, amíg szépen mondom!
Rumini a szemesarkából látta, hogy a kalap begurult tubák ágya alá. A fedélzetre érve hátra hőkölt. A jeges szél apró szemű, metszően éles havat fújt a szemébe. A kisegér behúzott nyakkal, előre görnyedve haladt a széllel szembe. A fedélzeten mozgó alakoknak szinte csak a körvonalát látta. Ha eszem, a korlát felé lökte.
Ez lesz a helyed! Segítesz az öregnek a köteleknél!
Rumini a kötelek fölé görnyedő hóborította alakban tubákot vélte felismerni.
Gyertek!
Hajszem intett két hólepte egérnek, akik a korlát mellett gubbasztottak. A vastagabbikat úgy rázta a hideg, hogy egész teste remegett.
Mondtam, hogy adjanak egy kis fagyút.
Rumini felismerte Dundi Bandit és Rolandot. Mindketten rémesen festettek, főleg a minden ízében reszkető Bandi.
Tubák, messze van még jégváros?
Tubák a messzeségbe merett, összehúzott szemekkel, és a fejét rázta.
Holnapra odaérünk.
Rumini bólintott. Addig valahogy kibírja. És a kapitányék is kénytelenek lesznek a raktárban kibírni valahogy, mert egyelőre biztosan nem tudja kiszabadítani őket.
Kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 9. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a dicsőséges rózsafüzér 5. titkáról lesz szó. Aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Kormos Csaba gesztélyi plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Ötödik titok. Aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony, akinek öltözete a nap volt, láb alatt a hold, és fején 12 csillagból álló korona. Jelenések könyve, 12. fejezet, 1. vers. A nagyboldogasszony elnevezés magyar sajátosság, Szűz Mária boldogasszony elnevezéséből ered. Horpácsi Illés nyelvész szerint nagyboldogasszony ünnepének titkában teljesedett ki az Istenanya nagysága, az ég és a föld mennybe fölvett királynője lett, és augusztus 15-e után, augusztus 22-én a katolikus egyház Szűz Máriát, mint a világ királynőjét is megünnepli, és itt beszélhetünk Mária megkoronázásáról. Mit is jelent ez? És mi a töblete Szűz Mária mennybevételihez képest? A boldogságos Szűz Mária megdicsőlése földi élete végén, mennybevétele után. A gondolat, hogy királynői méltóságának beteljesedéseként Máriát, a fia, illetve a Szent Háromság megkoronázza, a 12. században jelent meg Nyugat-Európában. Forrása a mennybe vitel, mennybe vétel liturgiája. Érdemes itt egy kicsit az ikonográfiát, a művészi ábrázolást megnéznünk. A korona, mint a mennyei dicsőség és a földi szenvedések jutalma, kezdettől fogva Mária attribútuma, vagyis a hozzá szorosan tartozó jelkép. Az első ábrázolásokon a korai középkorban a trónon ülő Máriát angyalok koronázzák. A 12. században jelent meg a tulajdonképpeni megkoronázás kép. Mária királyi mennyasszonyként ül Krisztus jobbján a dicsőség trónján, már koronával a fején, vagy két angyal épp megkoronázza. Krisztus és Mária egymás felé fordul, Krisztus megáldja Máriát. A 13. századtól a trónon ülő Krisztus koronázza meg Máriát. A 14.-16. században az itáliai művészetben Mária megkoronázása számos oltárkép központi jelenete. Mária olykor Krisztus előtt térdel, a 15. századtól tűnt fel a képeken az Atyaisten. Például Botticellinél, vagy Filippo Lippinél. A késői gótika faragott oltárain a Szent Háromság koronázza Máriát, aki az Atyaisten és Krisztus között térdel, fölötte lebeg a Szentlélek galambja. Mindhárom isteni személyt emberi alakban is ábrázolják. Középen az idős, szakálas Atyaisten, a fiú és a Szentlélek ifjú alakja ünnepi ornátusban, öltözetben. Kezükben uralkodói attribútumok, vagyis uralkodói jelvények. Az angyalok és a szentek bevonásával Mária megkoronázása a mennyország ünnepévé tágul és magasodik. Tisztelt rádióhallgatók! Mi, katolikusok úgy tartjuk, hogy Szűz Máriá, mint az asszonyi nem legkiválóbbikán, sem a halálnak keserűsége, sem a testén romlás nem fogott. Szent Alfonz úgy tartja, három dolog teszi keserűvé a halált. Ragaszkodás a földiekhez, a lelkiismeret mardosása, a bűnök miatt, és az üdvözülés bizonytalansága. Mária halála, mennybevétele, majd megkoronázása mentes volt ezektől a keserűségektől. Számára épp három ellentétes tudat tette könnyűvé a halált. Neki az isteni szeretet adta az életet, és ugyanaz adta a halált, és így magasztaltatott fel, és koronáztatott meg a mennyei dicsőséggel a világ királynőjévé. A megkoronázás tehát nem jelent mást, mint a mennybevételnek egyfajta kiegészítését, és azt, hogy mi, akik a keresztségben meghaltunk a bűnnek, és Jézus Krisztussal együtt feltámadtunk arra az életre, amely örökké megmarad, szeretnénk Szűz Mária példáját, erényeit, melyeket itt a földön megélt, hitét, reményét, szeretetét, szolgálatkészségét követni, és vele együtt a feltámadás dicsőségében részesülni, vagyis a mennybe vétetni, mert a mennybe vétel tulajdonképpen Mária feltámadása, és a megkoronázás a mennyei dicsőségnek az a megtapasztalása, amely minden földi örömöt messze-messze felülmúl. Éppen ezért legyen előttünk megkereszteltek előtt, vagy keresztségre készülők, de különösen a katolikus egyház tagjai előtt az az öröm, amit már megtapasztaltunk, akkor, amikor megkereszteltek minket is, és már feltámadtunk félig, már félig a mennyben vagyunk, ahogy az Ferenc pápa és a szentatyák többször is megegyezték, és legyen előttünk az az iránymutatás, amit Szent Pál apostol fogalmaz meg. A Rómaiakhoz írt levél 6. fejezet 8. és 11. verse között. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg. A halál nem lesz többé úr rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve azonban Istennek él. Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Urunkban, Jézus Krisztusban.
Elhangzott a Lélekszava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Szent István Rádió.